Ismételten sok-sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat. Az úrvacsora az önvizsgálat alkalma, illetőleg az úrvacsora való felkészülés az önvizsgálat jegyében telik, és amikor az ember a zsoltárokat olvassa, akkor én legalábbis mindig belebotlok abba az ígébe, amelyik a zsoltáríró kérését fogalmazza meg: Uram, vizsgálj meg engem, hiszen ismersz, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Korábbi alkalmakon én, ha nem is ez volt az igehirdetés alap gondolata, de már érintőlegesen szóltam arról, hogy egy különleges fejlődési fokozaton mentem keresztül, ami a bűnökhöz való viszonyt, illetőleg a bűnök felismerésének a kérdését illeti. Minden kezdő hívő úgy kezdi ezt, hogy a bűn az a konkrét cselekedet. Csinálok valami rosszat, ez a bűn. Aztán, hogy az ember a bibliai gondolatokban elmélyül, akkor ráébred arra, hogy ennél lényegesen árnyaltabb a dolog, mert tudnélik, a szívben bontakozik ki a bűnös cselekedet egyfajta áthangolódás, átrendeződés formájában, és amikor megfogan egy gondolat, és az ember állást foglal, még abból nincs cselekedet ugyan, de úgy közösséget vállal azzal a kísértés felől jelentkező gondolat irányzattal, a Szentírás azt mondja, hogy megfogant a bűn. Lehet, hogy nem lett belőle cselekedet, de valamiféle változás, átrendeződés végbe ment. Aztán, amikor Mózes harmadik könyvét kellett tanítanom az iskolán, akkor megértettem, érdekes az Ószövetségi Szentírásból értettem meg, hogy a hanyagságból, a mulasztásból is vétkek fakadnak. Tehát, ha én tehetnék valamit, és nem teszem, vétek. A mulasztás vétke, ahogy a Szentírás ezt fogalmazza. Szólnom kellene, nem szóltam. Figyelmeztetnem kellene, nem figyelmeztettem. Segítenem kellett volna, nem segítettem. Tehát a mulasztás is valahol egyfajta negatív értékrendből, az Isten akaratával ellentétes értékrendből táplálkozik. Aztán azt is megértettem, hogy voltak éppen a bűn az indítékok szintjén bontakozik ki. És amikor mi vizsgáljuk magunkat, és itt kanyarodnék vissza az alapgondolathoz, tehát amikor önvizsgálatot tartunk, akkor nem annyira azokat a cselekedeteket kellene számba venni, amelyekkel ténylegesen tetten érhető módon vétkeztünk, hanem hogy a cselekedeteink és a megnyilatkozásaink milyen indítékból fakadnak. Mert tudjuk a farizeusok példájából kiindulva, hogy rendkívül sok jó dolgot tettek. Imádkoztak, Bibliát olvastak, segítettek, de rossz indítékból. Valahogy az emberi énnek, a dicsőség vágynak valamilyen látens megnyilatkozása húzódott meg a törekvések hátterében. A látszat az tökéletes volt, de az indítékokkal volt némi probléma. És ezért mondja a Szentírás, Mózes Korintusbeliekhez második levél 13. fejezetében, kísértsétek meg magatokat, ha hitben vagytok-e. Magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritéké magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van, kivévén, ha méltatlanok vagytok. Ez azt mondja itt ebben a felhívásban Pál apostol, hogy tartsatok önvizsgálatot, hogy vajon a hitben vagytok-e. Az Isten iránti, az Isten szeretete által életre keltett bizalom alapján tesztek, gondolkodtok, vágyvilágotok ebbe az irányba állt be, keresitek-e, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata, kísértsétek meg magatokat, hogy milyen ösztönző hatások, milyen törekvések, milyen belső motivációk indítanak el titeket a cselekvés útján, magatokat próbáljátok meg. És az egyik lényegi elemét is megemlíti, ez a Krisztus bennetek van, vagy önerőből, izzadságszagú módon csak próbálkoztok, és a látszatra kínosan ügyelve, nagyon sok mindent látszat szerint tökéletesen végeztek, de vajon milyen indítékból, és milyen erőforrásból a Krisztus bennetek van? Ami hitből nincs, mondja a Szentírás, bűn az. Tehát ami nem az Isten szeretetétől, önzetlen jóságától életre keltett dolog egy ember életében, legyen az vágy, törekvés, bármi, ahhoz az önzés tapad valamilyen módon és mértékig, és ilyen szempontból a menny részéről elfogadhatatlan. És itt szeretném ezek hátterén fellapozni, ugyancsak itt a korintusiakhoz írott második levél 5. fejezetét, és itt a Szentírás azt mondja a 14. versben, mert a Krisztus szerelme szorongat minket. Az apostol azt mondja, hogy egyetlen a menny szempontjából elfogadható motiváció létezik, ez pedig a Krisztus szorongató szeretete. Ami nem ebből táplálkozik, az nincs. Illetőleg van, de nem az örök életet, és nem az élete való alkalmasságot mozdítja elő az életünkben. A Krisztus szeretete, itt a görög kifejezés az agapé szót említi, ami a másik érdemeire való oda nem figyelő szeretet, ami nem a másik érdemeiből táplálkozik, nem az az ösztönző erő a szeretet létrejöttében, hogy a másik milyen szép, milyen nemes, milyen okos, hanem az Istenből táplálkozó önzetlen szeretet nem függ a másik értékétől. És amikor bennünket ilyen jellegű belső motiváció észrevételére sarkal a Szentírás, akkor azt a kérdést veti fel, hogy vajon, ha szeretitek egymást, mert szeretjük egymást. Nagyon sok nemes, szép gesztus jellemzi a testvéri kapcsolatot, az embertársi kapcsolatokat, a családi kötelékeket. Milyen indítékból fakadnak ezek? A Krisztus a másik érdemeire nem tekintő szeretetéből, vagy pedig emberi elképzelések és indítatások állnak a dolgok hátterében. És egyáltalán felvetődik az a kérdés, hogy mit, milyen indíték alapján teszünk. Ide jöhetnek úrvacsorát venni emberek félelemből is. Félnek, hogy ha nem rendezik a dolgaikat, akkor nem lesznek az örök élet részesei. Az ember hallgathatja az ígét egyfajta intellektuális igény hátterén is. Az ígében olyan sok szép gondolat van, olyan különleges összefüggések, egyszerűen szellemi gyönyörűség az ígét hallgatni, főleg ha maga összefüggéseiben tárulkozik fel, nem beszélve arról, hogy a proféciák milyen lélekemelő dolgok, hogy ősidőkkel korábban Isten előre megmondta, hogy mi fog bekövetkezni, és lám, látjuk a beteljesedést, és milyen jó leső érzés ez, hogy mi ennek az ismeretében élhetjük az életünket. Barátság, jó társaság, magány, társkeresés, sok minden szerepelhet az indítékok sorában, amikor valaki gyülekezetbe jár. Ezek mind nemes szép törekvések, az Isten azonban azt mondja, hogy az örök élet szempontjából, az üdvösség, a gyógyulás szempontjából csak egyetlen elfogadható indítatás van. A Krisztus szorongató szeretete. Beveszed-e a gyógyszert, ami meggyógyít, vagy sem? Vagy placébókat szedegetsz össze minden onnan, és azzal ámítod magad, hogy majd meggyógyulsz. A Bibliában egy különleges gondolatra figyelhet fel az, aki elmélyed a tanulmányozásban, ez pedig a kizárólagosság igénye. Egyetlen motiváció létezik, és a Szentírás nem is említ mást. Ha valaki megtalálja a szántóföldön elrejtett kincset, eladta mindenét, amilyen volt. Ez az egyetlen, ami érték az Isten szemszögéből, a szántóföldön elrejtett kincs. A Krisztus szeretete, az Isten jósága, amelyik megtérésre indít. Az igaz gyöngykereskedő eladta mindenét, amilyen volt, amikor megtalálta az igaz gyöngyet. És Pál azt mondja, hogy amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat Krisztusért kárnak és szemétnek ítélem, hogy a Krisztust megnyerjem. Tehát megint a kizárólagosság igény jelenik meg, a Krisztus megnyeréséhez társul, hogy mindent kárba veszni hagyok és szemétnek ítélek. Mindent. Még emberileg jónak tartott dolgokat is, mert a rangsorban ezek mind-mind hátrébb kell húzódjanak, és a Krisztus szorongató szeretete kell legyen elsődleges indítékként az élen. Azt mondja, hogy ennek célja van, a 15. verset hadd olvassam, és annak is a végét. Azt mondja, mert a Krisztus szerelme szorongat minket, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek. Az Isten jósága és szeretet azért jelent meg a mi életünkben, hogy akik élünk, azok ezután ne magunknak éljünk, hanem képesek legyenek arra, hogy Krisztus szeretetét befogadva ők maguk is a másik érdemeire való oda nem figyelő szeretettel tudjanak viszonyulni a másikhoz. És ha elgondolkodunk ennek a gondolatfelvetésnek az összefüggésein, akkor azt is elmondhatjuk, hogy ahogy növekszünk annak megismerésében, hogy az Isten mennyire szeretett bennünket, ugyanannyira fogunk növekedni a viszont szeretetben is. Növekszünk abban a vágyódásban, hogy az Isten kedvére tegyünk. És amikor egy ember megtér, akkor ez az egyetlen motiváció, a Krisztus szorongató szeretete arra sarkalja, hogy az Isten kedvében járjon. És ez megint visszautal és visszamutat az ösztönzésre. Mi ösztönöz engem, amikor teszek valamit? Mi ösztönöz, amikor valamivel foglalkozom? Azt mondja Pál apostol Timóteushoz fordulva, hogy ne bonyolodjatok bele a világ dolgaiba, különben nem jártok kedvében annak, aki titeket harcossá avatott. Ez egy kicsit oldotta fordítás annak, ami a Carli-féle fordításban található, de a lényeget kifejezi. És hozzátesz, hogy nem koronáztatik meg valaki, hogyha nem szabályszerűen küzd, ha nem a Krisztus szorongató szeretetének indítatása alatt éli az életét, akkor nem ér célba. Mert sok minden ösztönző erő hathat egy ember életben, de csak ez az egy visz célba. És nem jársz kedvében annak, aki téged harcossá avatott, hogyha nem ezen indíték alapján éled az életedet. És kérdezném azt, hogy egy urvacsora kapcsán vagyon érdemesen megvizsgálni, hogy kinek akarok a kedvében járni. Akarok-e egyáltalán az Isten kedvében járni? És amikor befogadom az Isten minden életemet feladó szeretetét, akkor ez az ösztönző erő, hogy én az Isten kedvére akarok tenni, nem tudok visszaadni semmit. De egy dolgot szeretnék, hogy az örömét lelje bennem, hogy jóleső érzéssel tekintsen le rám. Azt olvasok a gazdag ifjúról szóló bibliai tanításban, mondjuk ennek a végkicsengése nem éppen pozitív, de Krisztus örömét lelve, kedvtelve tekintett erre a fiatal emberre. A menny egy várományosát látta benne. Az Isten gyönyörködni akar bennünk. És gyönyörködni akkor tud, hogyha mi az Isten szorongató szeretetének hatalma alatt élünk, és ennek a szorongató szeretetnek a hatása alatt cselekszünk, és ez az egyetlen hiteles, a menny szempontjából elfogadható indíték. Mi jellemzi ezt a szeretetet? Csak röviden idéznék néhány igét. Annak idején, amikor keresztségre készültem, akkor az, aki engem tanított, az igen nagy hangsúlyt helyezett erre az igére, mert valamilyen módon kifejezhetjük az Isten iránti szeretetünket. Azt mondja, aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám, és én is szeretem azt, és kijelentem magam annak. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Az Isten életre kelti bennünk ezt a vágyat, és amikor az Isten ösztönző szeretetének a hatalma alatt mi az ő kedvére akarunk tenni, és ki akarjuk mutatni a viszont szeretet meg annyi jelét, akkor a Biblia azt mondja, hogy ezt úgy tehetjük meg, hogyha az ő parancsolataiban járunk, és ennek az a visszahatása, hogy Krisztus és az Atya ahhoz megy, és annál lakozik. Tehát egy önmagában záródó körről beszélünk, mert miközben ő kéllel kopogtat, és a maga szeretetével ostromol, valakik befogadják, azok hatalmat kapnak, hogy ennek a szeretetnek az uralma alatt éljenek, és miközben az Isten kedvére akarnak tenni, mintha lehetne még ezt fokozni, azt mondja Krisztus, hogy ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Tehát a teljességre jut Isten és ember közössége. Pál azt mondja máshol, hogy amikor az Isten szeretete ösztönöz valakit, akkor a viszont szeretet nem kényszerűségből táplálkozik. Nem valamiféle emberi elvárásnak akar valaki megfelelni, hanem azért, mert a szeretet, az Isten szeretete viszont szeretetet ébresztett bennem, és nem tehetem, hogy valamilyen módon ne juttassam kifejezést az Isten iránti odaadásomat és ragaszkodásomat. Bizonyára, akik itt kötöttünk, szülők, nagyon jól tudják, hogy milyen érzés az, amikor a gyerek valamiféle hálával vagy viszont szeretettel reagál a szülők sokirányú szeretetteljes megnyilatkozására. Az ember, ha korábban a gyerek komisz volt, elfelejti, nem? Elfelejti, mert annyira betöltekezik, és annyira a szívet melengető számára, hogy az én szeretetem, hogy az én gyerekem szeret engem. És a maga botor esetlen módján keresi a szeretet kifejezési formáit, és itt szeretném azt is elmondani, amit esketési igehirdetések kapcsán szinte minden alkalommal úgy érzem kötelességem elmondani, mert ezek a fiatal házasok néha ügyetlenek, és hogy is mondjam, szóval nem is tudom, hogy csinálják. Egyszerűen beérik annyival, vagy úgy gondolják, hogy a másik beéri annyival, hogy én egyszer kimondom neki az élete egy adott pillanatában, a szerelem révületében, hogy szeretem, és akkor ezzel most lakjon jól egy egész életre. A szeretetnek kifejezési formái vannak. Úton, útfélen ki kell nyilvánítani, de nem azért, mert a másikat így hájjal kell kenegetni, hanem azért, mert visszahat rám. Visszahat rám. Ha csak azokat szeretjük, akik minket szeretnek, hát mi jutalmunk van, mondhatna erre valaki. A szeretet kifejezési formákat keres, és kifejezési formák nélkül a szeretet nem igazán szereted. És amikor az Isten szeret bennünket, ő ezernyi jelét találja meg annak, hogy hogyan tudja a maga jóságát, szeretetét felünk irányunkban kinyilvánítani. És a viszont szeretetnek nem a nagy hitvallásokban nyilvánul meg az ereje és a befolyása, hanem a viszont szeretet gesztusaiban. Keresem az ő akaratát. Kedvében akarok járni. Tetszésére akarok élni. Azt akarom, hogy az Isten gyönyörűséget találjon bennem. Nem nagyon nehéz dolga van, de legalább egy kicsit találjon. A viszont szeretetnek valamiféle gesztusait. És lássa meg azt, hogy volt értelme Krisztus áldozatának. Engem mindig ez foglalkoztat, és ez gyötör lelkileg, hogy Krisztus úgy járta végig a Via Dolorózát, hogy semmi jele nem volt annak, hogy őt viszont szereti bárki is. És ennek ellenére kitartott. És eltökéltem a lelkemben, hogy én a magam módján, persze nyilván nem emberi erőből táplálkozva, de megteszek mindent azért, hogy valamiféle módon töredékes emberi silány megnyilatkozásokkal, mert hát a tökéletességet nyilván nem nyújthatom, de valamilyen visszajelzés formájában ki akarom fejezni az Isten felé azt, hogy az ő szeretetéből táplálkozva viszont szeretem. Mert ez a gyógyulás jele. Enélkül csak ámítom magam. És ezért kell az indítékokat vizsgálni. Van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? Milyen indítékok alapján teszem, amit teszek? Van-e készség bennem arra, hogy az Istent viszont szeretni akarom? És a viszont szeretetnek vannak-e megnyilatkozásai? Vannak-e kifejezési formái? Megtaláltam-e ezeket a kifejezési formákat? Illetve törekszem-e arra, hogy ezek valamelyikére rátaláljak? És ha már az indítékokról beszélünk, akkor hadd mondjuk el azt, hogy a Szentírás a segítségünkre siet, és azt mondja, hogy a természetes embert különleges dolgok ösztönzik. A természetes ember indítékait három adott területen nevezi nevén a Szentírás János első levelében: testkívánsága, szemek kívánsága, élet kérkedése. Az ember a teste felül, a természete felül jelentkező vágyaknak keres kifejezési formát, és úgy gondolja, hogy ettől lesz boldog, ezt nevezi a Szentírás a bűn ideig, óráig való gyönyörűségének, ezek meglehetősen keserű szájízzel társulnak a későbbiekben. Ezek felnagyítják az én teszik középpontba. Nem akarok ennél hosszasan időzni. Melyek a lelki ember indítékai? Erről is szól a Szentírás. Hit, remény, szeretet. És ha a két irányzatot egymással szembeállítjuk, akkor ebből természetes módon fakad valami, küzdelem. Mert a hit, remény és szeretet szemben áll a test kívánságával, a szemek kívánságával, az élet kérkedésével, és miután ez a két dolog egymással antagonisztikus ellentétben van, ezért természetes, hogy küzdelem fakad a szembenállásból. Kérdezném, hogy Laodicea, ugye most Laodiceáról tanulunk, Laodicea életében van-e küzdelem? Van-e küzdelem? Meggazdagodtam, gazdag vagyok, semmire nincs szükségem. Van-e küzdelem? Az elégedett ember küszködik-e? Az önmagával elégedett ember küszködik-e? Viaskodik-e? Hát ha tudná, hogy ő nyomorult, nyavajás, vak, mezítelen, akkor viaskodna. Ha tudná, hogy nem lakik benne az a testében jó, a menny szempontjából értékelhető, akkor küszködne. És azt mondhatnánk, hogy amikor az indítékokat vizsgáljuk, és a motivációkat úgy általában, akkor azt is meg kellene vizsgálnunk, hogy van-e bennem küzdelem. Mert a küzdelem, az önmagammal vívott küzdelem biztos jele annak, hogy bennem az Isten lelke munkálkodik. Tud munkálkodni bennem, nem zártam ki, nem hárítottam el minden törekvését. Ha nincs bennem küzdelem, akkor nem akarok ilyen súlyos szavakat használni, minden okom megvan a kétségbeesésre, de szívem szerint majd, hogy ezt mondanám, akkor nagyon-nagyon észbe kell kapnom, és meg kell szívlenem azt, amit a Laodicea üzenet végén mond Krisztus, légy buzgóságos, és térj meg, vagy vizsgáld meg, hogy honnan estél ki, és az előbbi cselekedeteidet cseleked, mert hogy baj van, elégedett vagy magaddal, azzal vagy elégedett, ami semmilyen alapot nem nyújt a megelégedésre, és ez valami torz értékrendet feltételez, tehát vizsgáld meg magad, hogy milyen indítékok és értékrend alapján éled az életedet, és alakítod a dolgait, hogy egyáltalán élsz ebben a világban. Egy dolgot itt a szombatiskolában is a lecke alapján jó lett volna, vagy jó lett volna, nem tudom, ki tette, ki nem. A mi is szombatiskolánkban ez azért hangot kapott. Egy dolgot komolyan kell venni egészen az elváltozásig. Azon túl, hogy nem lakik én bennem az a testemből jó, tehát innen pozitív ösztönzést nem várhatok. Az Isten törvényének nem engedelmeskedem, mert nem vagyok képes rá, tehát a természetem felől jövő indítékokkal közösséget vállalni, tévút. Téveszme, tévút. Nem szabad odafigyelni a természetem felől jelentkező ösztönzésekre. A lélek szavára igen. A hit, remény és szeretet ösztönzéseire igen. Egyszerre kétféle indítatás nem érvényesülhet az életünkben, nem lehet két úrnak szolgálni, mondja a Biblia. Valamilyen befolyás alatt vagyok, vagy a természetem felől jelentkező befolyás alatt, vagy a felülről jövő ösztönző erők, az Isten elkötelező szeretetének a hatalma alatt, de egyszerre a kettő alatt nem lehet. Amikor Sátán megkörnyékez bennünket, akkor nyilvánvaló módon az én természetem ösztönzéseit akarja kihasználni, meglovagolni, és ennek alapján próbál, hogy úgy mondjam, a tetszésemre tenni, és hogyha lépre megyek, akkor keserű szájízzel kell tapasztaljam, hogy már megint lépre csaltak. Krisztus lelke viszont igaz életre ösztönöz, hogy kiépítse, kialakítsa bennünk Krisztus jellemét. És az Isten, amikor megvizsgál bennünket, akkor ezeket a szívben rejlő motivumokat vizsgálja. Azért kell ezt tudni, mert az emberi természet igen nagy hajlammal rendelkezik, hogy a látszatokkal foglalkozzon. A farizeusokról mondja a Szentírás, mindenő dolgaikat azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. És akkor megdicsérnek. És tudjátok biztos, mert hogy mindannyiunkban benne van az a törekvés, hogy az emberek elismerésére azért odafigyelünk. És ez fontos nekünk. Sokszor ráutaló megjegyzéseket is teszünk, hogy na dicsér már meg egy kicsit, na simogass már meg egy kicsit, ugye jó prédikáltam. Vagy szóval valami, mondom ma magam. ösztön, vagy hátteréről. Ez is tévút. Egyetlen elismerésre tartsunk igényt a felülről jövőre. A környezetünkből táplálkozó elismerések inkább az emberi természet ösztönös vágyait keltik életre, és pont a leglényegről terelik el a figyelmet. Ezért beszél Ellen White arról, hogy a dicséres, a dicsérgetés milyen veszélyes. El kell hessegetni az eféle törekvéseket. Azt mondja Comenius az igaz élete törekvő emberekről, hogy belső javaikban bizonyosak voltak. Ez két dolgot jelent. Jelenti azt, hogy tisztában vannak a belső indítékaikkal, de tisztában vannak az emberi természet visszahúzó erejével is, és miközben törekszenek arra, hogy az Istennek kedvét keressék, elutasítják a természet felől jelentkező ösztönző erőket. És amikor most az úrvacsorában majd részt veszünk, és előzetesen elgondolkodunk egyfajta önvizsgálat jegyében, hogy miért is kell nekem bocsánatot kérnem, és mi mindent kell rendeznem, akkor ne feledkezzünk el az indítékainkról. Mit miért tettünk? Mi lakik bennünk? Befogadtuk-e az Isten minden értelmet feladó szeretetét, és milyen mértékig tettük ezt? És a Krisztus szorongató szeretete az egyetlen indíték a mi életünkben, vagy ehhez képest sok egyéb indítatást is megtűrünk. És itt a szombatiskolában, én általában a szombatiskolából szoktam prédikációkra készülni, mert ott olyan sok értelmes dolog hangzik el, hogy kár lenne, hogy ezeket a földre esni hagyjuk. Valaki azt mondta, nem akarom megnevezni, de emlékszem rá, hogy ki volt, mert esetleg dicséretnek veszi. Vizsgáljuk meg magunkat azon az alapon, hogy ezt akkor is tennénk, ha nem lát senki. Akkor is mondanánk, ha nem lát, ha nem hallja senki. Szóval, ugye kétféle dolog. Ha nem látja senki, akkor kiadjuk magunkból, ami bennünk van. Sok ember, sok férfi ember így gondolkodik, hogy otthon kiboríthatom, ami bennem van, otthon csak a feleségem van, úgyis. Ő meg már úgyis tudja, milyen vagyok, nem számít ennél sokkal jobbra, tehát nem okozok neki csalódást, se meglepetést, kijön belőlem, ami bennem van. De egy olyan környezetben, ahol viselkedni illik, ott aztán az ünnepi arcomat veszem fel, és nagyon előzékeny vagyok, és nagyon szépen viselkedek, és próbálom megnyerni a másik tetszését. Szóval ezek is motivációk. Mit miért csinálok? Mit miért csinálok? Képmutatásból? Valódi igazi indítatásként él bennem az a törekvés, hogy magamról megfeledkezve önzetlenül a másik javát kutassam. Tehát szólnék-e, ha hallják, tenném-e, ha látják, és fordítva. Úgy is összegezhetnénk, hogy legyünk becsületesek önmagunk iránt. És itt ennek a hátterén újra hangsúlyoznám, hogy igen fontos próbára tenni az indítékainkat, nincs-e valamilyen lappangó képmutatás bennünk. Hajlamosak vagyunk rá, főleg hívő közösségekre jellemző, mondhatnám így a hívőre nem, a vallásos közösségekre jellemző, hogy itt-ott amott a képmutatásra való törekvés, hogy a szebbik arcomat mutassam, ahogy a hold is mindig csak ezt mutatja felénk, a másik az rejtve van. Szóval legyen már jó benyomása annak a szerencsétlennek, aki velem találkozik, hogy milyen vagyok, milyen jó, hogy nem tudja. Neki is, meg nekem is sokkal jobb. Szóval a Biblia aztán azt is elmondja, hogy az a nap majd felszínre hozza, hogy mi lakik bennünk. Mert azt mondjuk majd, vagy mondják egyesek, nem szeretnék közöttük lenni, majd azt mondják egyesek Krisztusnak amon napon, nem a te nevedben tettünk sok hatalmas dolgot, és nem ezt, meg azt, meg amat tettük. És Jézus azt mondja, hogy nem ismerlek. Nincs közünk hozzá. Lehet nagyon sok jó dolgot tenni. Azt mondja a Biblia a nyelveken szólás kapcsán, hogy még a testét fel is étetheti. És hogy mi minden tehet. Tűzre adhatja a testét. De a szeretet nincs. Ha nincs viszont szeretet benne, akkor semmi, akkor értéktelen. Ha nem ebből az egyetlen indítatásból táplálkozik, akkor igazán nem tudja figyelembe venni, És azt mondja Krisztus, hogy ezek nem a vele való ismeret közösségből táplálkoznak, és ezért, aki ugyan sok jót tett, de hamis indítékból, az alkalmatlan az életre. Az alkalmatlan az életre, mert nem a jó cselekedet tesz alkalmassá, hanem a helyes indíték. És az Isten is ezt vizsgálja. Már csak összegzésként annyit mondanék, a Krisztus iránti szeretet kifejezési formáit keressük meg a Bibliában. Az ember keresi, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata, és az Isten kedvére akar tenni azáltal, hogy megtartja a parancsolatait, és azt keresi. Nem csak a látszat szerint, nem csak a felszínen, hanem belső lényegével azonosítva magát keresi az Isten akaratát, akkor az megértett valamit a Krisztus ösztönző szeretetéből. Ha Krisztusra nézünk és őt szolgáljuk, akkor tőle kapunk elismerést is. De azért hozzátenném, hogy az elismerés az másodlagos motiváció. Ugye mindannyian azért vagyunk itt, hogy örök életet nyerjünk. Ez másodlagos motiváció, akármilyen furcsán hangzik is. Ez jutalom, ez a bónusz, a plusz. Ha én az Isten kedvében akarok járni, mert az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem, ez az elsődleges motiváció. Ennek szövődménye, következménye lehet az örök élet, ha az Isten az életre alkalmasnak talál, de az elsődleges motiváció nem ez. Ez egyfajta közvetett önző. Amikor mi mondjuk a gyerekünk iskolai jó szereplésért imádkoztunk, az is pozitív dolog, de alapvetően nem biztos, hogy az Isten akaratának az elsődleges kereséséből táplálkozott, hanem a gyerek iránti szeretetből. Nem bántuk meg azért, de jobb lett volna azt vizsgálni, hogy az Istennek kedves és tökéletes akarata ezen a területen is. Tehát az örök élet az másodlagos motiváció, de olyannyira másodlagos, hogy nem léphet soha az első helyébe. Az első, amit így fogalmaz Pál, hogy nem akarok másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. Élek pedig többé nem én, a Krisztus él bennem, és amely életet most testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem, és ezért engem a Krisztus szorongató szeretete sarkal. Ez az én életem elsődleges motivációja. És ebben a tükörben nézzük meg most magunkat, miért lábat mosunk. Van-e nálunk ez az indítatáshoz képest valamilyen más? Vagy elmondhatjuk tiszta, őszinte szívvel, amit az előszegben én magam is itt megfogalmaztam, hogy nem akarunk másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. És aki így vélekedik, vagy ez van a szívében, abban az Isten a megkedett jó dolgot nagyon hamar diadalra tudja vinni, mert helyes ösztönzések húzódnak meg a háttérben, az Isten szeretetéből táplálkozó ösztönzések, és az életre való alkalmassá válás is hamar nyilvánvalóvá lesz az ilyen törekvések hátterén. Én szívből kívánom, testvéreim, hogy ilyen ösztönzés alatt éljük a mi életünket, és amikor úrvacsorára készülünk minden egyes esetben, akkor legfontosabb szempont ez legyen. Milyen indítékok vezérelnek engem? Miért veszek részt az úrvacsorán? Miért akarok a bűntől megszabadulni? Miért akarok Isten tetszésére élni? Akarok-e Isten tetszésére élni? És hogyha ezt a belső mérlegelést elvégeztük, akkor milyen jó lenne, hogyha erre a végkövetkeztetésre jutnánk, hogy engem csak a Krisztus szorongató szeretete érdekel, és máshol nem akarok tudni. Amen.
139. Zsoltárt olvasom. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgass meg az én szómat. Legyenek füleid figyelmesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás.
Ézsaiás könyvének a 12. fejezetét olvasom. És így szólsz a manapon. Hálákat adok néked, Uram, mert jól lehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet. Ímé az Isten az én szabadítom, bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr, és az Úr lőnékem szabadítom. Örömmel meritek vizet a szabadítók útfejéből. És így szóltok a manapon, adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az ő nevét, hirdessétek a népek között nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az ő neve. Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett. Adjátok tudtára ezt az egész földnek. Kiálts és örvenj Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izraelnek szentje.
32. Zsoltárt olvasom. Boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincs. Míg elhallgatám, megavulnak csontjaim a napesti valója hallgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedik kezed, életerőm ellankad, mint a nyár hevében. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedezem, azt mondtam, bevallám hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűnömnek terhét.
Thank you.
kövessük most is a mi Urunk példáját, és énekeljünk. A 17-es számú énekünk első és utolsó versét énekeljük.
Zengen ének hála néked, ó